Sipos Mihállyal beszélgetek, akit mindenki a Muzsikás Együttes egyik alapítójaként ismer, de ezt kevesen tudják, hogy egyrészt matematikus, másrészt, hogyha én jól mondom, akkor a Magyar Tudományos Akadémia pszichológia szakán volt, tehát matematikus. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy minek a pszichológusoknak matematikus?
Szóval nem a pszichológia szakon voltam, hanem a pszichológiai intézetben, Tudományos Akadémia pszichológiai intézetében voltam matematikus, de a kérdés az nagyon jó, mert a szakmám is az volt, hogy amíg dolgoztam, hogy a pszichológusok által megfogalmazott kérdésekre a mérések alapján próbáljunk meg megfelelő matematikai módszerrel választ adni. Na most ezek fontos dolgok, hogy mondja, hogy el lehessen képzelni, hogy mégis mi ez, például, mint amikor előre jelzik a szavazás eredményét. Az is egy ilyesmi, hogy sok ember mit fog majd válaszolni, néhányból hogy lehet azt megmondani. Most ilyen kérdések a pszichológiás minden dologban, nagyon sok mindenben van. Az viszont egy nagyon izgalmas, már másmilyen szintű kérdés, hogy vajon a matematika, a pszichológia és a zene, hogy ezek hogy léteznek. Most én úgy képzelem, hogy az embernek van lehetősége arra, hogy a gondolatait közölje a másik emberrel, úgymond racionálisan. Most erre vannak a szavak, a beszéd, talán még a tudomány is ide tartozik. Az egy kicsit szigorúbb nyelvezet, de az is ide tartozhat. Aztán közölheti valahogyan, talán szavak nélkül, művészeti módokon. Ez már biztos, hogy a pszichológia területe. Tehát a szavakon túli, már a szavak az is oda tartozik, de ez. És aztán az a művészeti közlés, ebben benne vannak a zenei közlések is. De aztán van még egy ágazat, amit ezt most nem érint, a transzcendens.
Azon gondolkoztam, hogy igen, tulajdonképpen mindez a három forma az embernek a rendelkezésére áll, már hogyha valaki művész, de végül is te ugye korán választottad a matematikát, miért pont az, mit terelt erre az útra, és hogyan haladt ez párhuzamosan a zenetanulásra, vagy a zenéléssel?
Hát az az igazság, hogy én nagyon korán választottam a zenét, még meg se születtem, édesanyám már zongorázott, nagymamám énekeltek, tehát a zene vett körül nagypapáik másik, szóval mind a két ágon. És tehát a zene az kezdettől fogva volt. Amúgy én azt hiszem, hogy ezek nem válnak szét, ezt inkább csak teoretikusan választjuk szét, hogy milyenek a közlekedési módok. Valójában minden emberben ez mindenhol ott van. Úgy képzelem, hogy a leglélek ölőbb, monoton, mondjuk egy valamiféle fizikai kőfejtés, fizikai munkát végző ember, az is közben bizonyos szellemi munkát is végez. És a szellemi munkát végző embernél is ott vannak, ha más nem, akkor az agyi kis sejtecskénknek a mozgása, vagy ott annak az elemeknek. Tehát ezek mindig együtt vannak. Hogy milyen mértékben éppen az a cselekvéstől is függ, az embertől is, attól a közösségtől, aminek ez a módja.
És akkor hogy esett a választásod a zene mellett a matematikára?
Ja, értem, ez érdekel. Jó, persze. Hát engem a matematika nagyon érdekelt kezdettől fogva. Általános érdeklődés, elég széles érdeklődési gyerek voltam. Nagyon sok mindent érdekel, tanultam természetjárást, szóval tényleg rengetegféle dolgot. És a matematika az megteszett, könnyen ment, és érdekeltek az általánosítási lehetőségek elég korán. Úgyhogy ez nagyon megteszett a matematikával, aztán később persze az egyetemen ott már egész komoly, nagyon komoly dolgokat tanulhattunk.
Ugyanakkor te zenei általánosba jártál, a legendás Lórántffy Zsuzsanna általános iskolába, ahol azért mindig volt egy visszatérő vendég, aki bemászott az ablakon.
Szóval úgy volt, hogy a Kodály alapított a zenei általánosokat. Ő igazából a plátoni eszmék alapján gondolta el, hogy milyen jó lenne, hogyha az oktatás közepébe a zene volna. Mert a zene kapcsolódik, amit az előbb is nagyjából fejtegettünk, hogy mindenféle tevékenységnél ott vannak ezek az érzelmi és a zenébe kifejezhető. És tehát a zene az segíthetné a racionális és a művészeti ágakat is, mert ez valami olyan helyet foglal el. Na most ezért megalapította Kecskeméten, az ő szülővárosában az első zenei általánost. Én azt hiszem, hogy 52 vagy 53-ban, és a második, amit alapított, az Budapesten a Lóránci zenei általános, és ezekben ő, az ő tanítványai, vagy ők általában kiválasztott tanárok voltak természetesen, és őket időnként meghallgattam, meg a nebulókat, hogy milyenek. Na most így eljutott mi hozzánk is, és többször, hát úgy nagyjából havonta egyszer. Eljött, belehallgatott, nem nagyon szólt semmit, és hát történt egyszer, hogy jött a Lukásból, ő akkor reggel ment úszni hideg vízbe, rendszeresen, időskorában is, és hát nem ért oda 8 előtt 5 perccel, amikor a szigorú portás, az becsukta a kaput, és senkit nem engedett be, és amikor csöngetett, akkor ez mondta, hogy kérem, tessék jönni a nagy szünetbe, hát Kodály ezt nem várta meg, és hát amúgy is egy hihetetlen mozgékony elme, kapta magát, megkerült az épületet, és ahol a mi ablakunk volt, egy olyan fél emelet magasságban, botjával bekopogott, kinyitott, azt mondja, hogy széket. Kiadtunk egy széket, szépen fölállt rá, és frissen, fiatalosan beugrott az ablakon, és leült a hátsó padba, folytassák kérem.
Csodálatos. És azt akarom kérdezni, hogy amikor te végül is a matematika mellett professzionális zenésszé váltál. Mi volt az a pont, amikor a család is kezdte ezt komolyan venni, és azt gondolták, hogy fú, hát akkor itt a Misi az lehet, hogy matematikus, de azért elsősorban muzsikus lesz.
Hát ezt nehéz tisztázni, ezt az ügyet, mert igazából én a professzionális zenélés felé a gimnáziumba haladtam, amikor is többféle dolog közül kellett választani. És hát abban benne volt a matematika, és többek között nagyon érdekelt a versek, a költészet, irodalom, történelem kevésbé, de az is érdekelt még, és hát a matematika, fizika. És aztán a döntés az valahogy úgy zajlott, hogy a matematika mellett fogok zenélni, de hogyha ha zenész leszek, akkor amellett nem fogok matematikával foglalkozni, valami ilyesmi meggondolás, de hát nyilván mögötte az volt, hogy nem érezhetem annyira erősnek a zenei képességeimet. És aztán az egyetem után, azon a nyáron, már rögtön azon a nyáron, egy építészbarátommal elmentünk Erdélybe kirándulni, őt érdekelték a falvak, építészet, stb. És hát ennek a kapcsán jutottunk el Mérába, egy kalotaszegi faluba, ahol már messziről hallottunk ilyen furcsa, nagyon érdekes hangzást, hogy nem tudtuk mi eltállni mi ez, mint hogyha egy olyan kürt lett volna, és utána meg egy olyan teljesebb zenei tér, de azt se tudtuk. És akkor odaértünk, ha megszólalt, már hallottuk a hegedűt tisztán, akkor jöttünk rá, hogy na hát ez egy kalotaszegi zenekar, kalotaszegi banda, Árus Feriék muzsikáltak csodálatosan, és akkor ott is maradtunk éjszakára, orgonabokrok alatt hallgattuk a csodálatos zenét, csillag ragyogó volt, és másnap reggel, amikor mentünk az utcán, akkor behívott egy asszony, és mondta, hogy hát reggeliztek már, vagy faltak már ma valami, és mondtuk, hogy nem, behívott, megreggeliztetett, és akkor jött egy fiatalos ember, és mondta, hogy bemutatkoztunk, és ő mondta, hogy Kalor Zoltán. Mondtam, hogy nem létezik, akkor én már a zenekutató csoportban, a matematika szakdolgozatom egy része az népzenei tárgyú volt, úgyhogy én Kalosról tudtam, meg tudtam, hogy milyen hatalmas mennyiséget gyűjtött. Mondtam, az nem létezik, névrokon lehet, ugye? Nem, ő a maga a gyűjtő, és a háziasszony integetett, hogy persze jön. Úgyhogy összeismerkedtünk, ő megmondta, hogy kérdeztem tőle, hogy ilyen gyönyörű muzsikát hol lehet hallani. Egyrészt mondott néhány erdélyi falut, többek között például a szék falut, másrészt megmondta, hogy pont akkor, ez 72-ben, pont akkor, szeptemberben indul a Bartók együttesben az a próba, az a folyamat, hogy a próbán is élő zene van, és ott lesz Sebő Feri, Halmos Béla, meg sok mindenki más, Virág Völgyiék, stb. És akkor ott kezdődik ilyenfajta muzsika. Úgyhogy nagy szerencsémre pont az első pillanatban sikerült oda belecsöppennem, és hát onnan indult, természetesen ez még amatőr, teljes mértékben amatőr érzetem is volt, és nem is akartam én profi zenész lenni, hát nem is ismertem ezt a muzsikát annyira. Hát ismertem, azért sok mindent hallottam, de nem, effektíve nem hegedültem. És aztán sok-sok évnek kellett eltenni, hogy egyszer csak átbucskázzak a fejemen. Pontosabban úgy volt, hogy ami igazából átvezetett, az rögtön a kezdetektől az, hogy nekem annyira tetszett, hogy mindenki olyannak, akit ez érdekelt, annak szívesen muzsikáltam. Most ilyenek voltak a Bartókos fiúk, lányok, tehát rengeteget bulisztunk 72-73. 73-ra már annyira jó muzsikáltunk Csóri Sanyival, Hamar Danival, hármany megalapítottuk a muzsikás együttest, ősztől megcsináltuk a muzsikás klubot, 73. októberétől elindultuk a tanítást, tehát a bulizás, akik ezt igénylik, azon a szinten, ahogy én tudok, utána meg a tanítás, akik meg táncolni akarnak. Tehát mindig egy ilyen adás jellege, tanítás jellege volt ennek az ilyen dolgomnak. Aztán egy idő múlva egyszer csak elkezdett szépen szólni a hegedű. Mindig szerettem, ahogy mások muzsikáltak, tehát a falusiakat. Magamével én el voltam, de aztán egyszer csak így átváltott, és akkor kezdődtek azok a dolgok, amit muzsikás kiteljesedésnek mondhatunk.
És volt egy olyan pont a turnéitok során, mondjuk, amikor megálltál a zenekarral egy nagyon nagy színpadon, vagy nagyon nagy közönség előtt a világ egy távoli pontján, és akkor úgy érezted, hogy azért talán most már profik vagyunk, most már megcsináltuk, most már ott vagyunk, ez az, amit akartam, valamilyen érzés.
Igen, a zenei átváltás az még a klasszikus zenei időben, gimnáziumban volt, amikor akkor már Bachot játszhattam, szólószonátát, partitát, és az egyiket éppen gyakorolgattam, és volt lehetett, mit tudom én, 7 óra, és szóltak a szüleim, hogy hát akkor vacsorázunk. És mondtam, mindjárt jövök. Aztán idő múlva szóltak, hogy most már 8 óra is elmúlt, de hát már jöjjek már. Aztán mondták, hogy 9:30 van, most már abba kell adni, már éjfél elmúlt, és majd a fölöttünk lakó babos néni az már nem fogja szeretni annyira. Akkor történt át a zenei átváltozás. Most a színpadi átváltozás az apránként történt, én nem is akartam színpadra menni. Tehát rögtön még 72-ben már, tehát a Bartókban, ugye ezt szeptemberben kezdtem, októberben már muzsikáltam, brácsáztam a Operett Színház színpadán néhány számot, mert muszáj volt, Feriék, Béláék Jugoszláviában voltak, de aztán visszaértek szerencsére, úgyhogy nem kellett az egész műsort kontráznom, hanem csak egy-két számot, amit szerettem. És aztán telt múlt az idő, hát a táncházak azok átviszik ezt a dolgot, mert ott a táncon van a hangsúly. Tehát ott a zenész azt kiszolgál, azt mondja, ha jól kiszolgálod, az megfelelő. Az nem annyira kritikus eleinte még, hogy az tényleg hogyan is szóljon. Aztán később persze az lett, a rádiófelvételek voltak, tévéfelvételek, hát az... Tehát mindig tanulni kellett, előrébb menni, sokat dolgozni vele, és egyszer csak megszólal az ember kezébe hegedű. Időnként, nem állandója, időnként. És aztán utána később történik az, hogy lehet rá számítani, hogy ez rendben lesz.
Mi a titka a zenekarnak az, hogy ennyi év után együtt tudtatok maradni? Nyilván mindenütt emberek vagyunk, vannak nézeteltérések, de ti kitartottatok, csináljátok, itt vagytok most 2023-ban.
Hát igen, 50 év az valóban nagyon sok, és az 50 év kezdetétől a végéig igazából Hamar Danival ketten vagyunk, akik állandóan végestelen végig ott voltunk. Közben elég sok emberrel, nagyon sok mindenkivel, zenésszel, táncossal, énekessel dolgoztunk együtt. Ezek közül többen voltak is az együttes tagjai, meg most is. Csóri Sanyival hárman alapítottuk a muzsikást, és ez 25 évig működött. Ez egy nagyon-nagyon szép idő egy zenekartól. Most akkor a Sanyinak az útja másfelé vezetett, zene az is, és oktatás, nagyon, nagyon komoly dolgot csinál. Akkor Porteleki Laci jött hozzánk, és vele meg a másik 25 évet végig, ez is egy nagyon komoly, és ez még tart is. Nagyon hasonló távon voltunk Sebestyén Mártival együtt. Az is egy 20-25 év volt, az is csodálatos, Márti se más út, más irányba indult el, aztán mindegyik népzene, mindegyik nagyon értékes, és nagyon sokra tartom. Úgyhogy csak nem a muzsikáson belül. Hát, hogy min múlik ez? Én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha egy olyan társaságban, akik együtt dolgoznak, a legkülönbözőbb emberek vannak, az nem baj. Ami nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy legyen valami közös mániájuk. Tehát legyen legalább egy olyan dolog, ami mindenkinek fontos. Lehet, hogy más miatt, az nem baj, más miatt. De hogy az nagyon fontos legyen, tehát akármi van, az abban is, abban a dologban, abban dolgozzanak együtt. Mert akkor minden pillanatban mindenki tud hozzátenni valamit, abból az oldalból, amit ő tud. Illetve tud kontrollt gyakorolni. Tehát tud, mert az nagyon fontos, hogy a zenekarból, ami kijön végül, vagy egy akármilyen társaság, hogy annak legyen egy értékburkolata, és ezt az értékburkolatot, ezt a tagok ízlése és tudása, és akarata, szándéka, ez hozza létre. Nagyon is jó, hogyha ilyen szempontból többféle ember van, mert azt mondja, hogy ahonnan én nézem, hát onnan az nem illik. A másik azt mondja, hogy nekem megvan, és ami marad, egyezkednek, vitatkoznak, muzsikálnak, gyakorolnak, nem tudom, ami marad, ami lesz egészből, az valószínűleg egy jobb dolog, mint amit egy valaki, aki hát csak azt látja csőlákát. Tehát ez egyik. A másik, hogyan viseljük el egymást. Na most ez a hogy viseljük el egymást, erre nagyon hamar egy olyan teóriát eszeltem én ki annak idején, hogy csak olyat csináljunk, amit mindenki akar. Tehát kell, hogy mindenki akarja, demokrácia, ha akarod. A másik az pedig, hogy vétós. Mindenkinek a vétója számít. Ha van egy vétó, már nincs. Na most ebben volt olyan, hogy nem mentünk el Franciaországban mondjuk. Tehát ebben nagyon, nem csináltam, tehát nagyon komoly vétók is voltak. Ezek a vétók, ezek lehettek technikaiak, érzelmiek, stb. Általában illet megmagyarázni, hogy miért nem. És akkor jött egy beszéd, egy vita, egy gyakorlás újabb, vagy valami, és sokszor meg lehet egy győzni a másikat, engem, harmadikat, és akkor abból mégis lehet valami, esetleg nem úgy. Tehát abból lett egy olyan fajta változat, hogy azt a változatot már mindenki tolerálta, vagy mindenki szerette. Úgyhogy ez nagyon fontos, tehát hogy ne legyenek olyan pontok, ahol a zenélés közben valaki úgy érzi, hogy ő kényszerből, a többiek kényszeréből muzsikál. Zenélni örömből kell. Örömből, akkor mit adsz át? Tehát ahhoz, hogy amit átadsz, az öröm legyen, már pedig azt kell átadni, vagy a vigasztalás, vagy, szóval mindenképpen valami igaz, őszinte érzelmet kell átadni. Ha nem úgy van, hanem egy feszültség van, hogy hát ezek most engem belekényszerítenek abba, hogy húzzam ezt, vagy azt, hát az nem jó. Úgyhogy ezt tisztázni kell, és akkor ez egy... A másik az pedig a szabadidő. Szabadidő szükséges, az egyéni szabadidő rövid távon belül is, kis szabadidők. Másrészt pedig a hosszú, tehát például utakon. Ezt Ausztráliában tanultuk meg. Az egy, hát most nem emlékszem, 50 napos, 45-55, valahogy ilyen között volt, nem emlékszem pontosan, nap hosszúságú volt. Majdnem minden nap volt előadás, és majdnem minden nap utaztunk valahová. És nagyon érdekes volt, mert ez egy más világ, más fák, más élőlények, minden nagyon érdekes volt. És mégis a végére feszültségek jöttek elő, nem indokolható a helyzetből semmiből, abból indokolható, hogy sok volt együtt. És akkor elhatároztuk, hogy 3 hétnél, úgy azt mondtuk, hogy 3 hétig semmi baj nem volt. Utána kezdtek itt-ott nem komoly dolgok előtünedet. Tehát 3 hétig, ezt lehet tovább nem egyik. Másrészt pedig, hogyha lehet, akkor, mert mi a fiúk egy szobában voltunk, később aztán 2 szobában, ketten-ketten. Tehát, hogy ilyen hosszabb, akkor ha lehet, akkor legyenek benne olyan napok, amikor mindenki külön van, tehát olvasgathatja a saját kis könyvecskéit, nézheti azt a tévét, amit ő akar, csöndbe lehet, alhat, vagy éjszaka ébren lehet, tehát élheti a saját külön életét.
Misi, melyik volt a legnagyobb elismerés, amit valaha kaptál, vagy kaptatok? És itt nem feltétlenül hivatalos díjra gondolok, hanem amit a szó önmagában jelent.
Nézd, még elég sok minden volt. A számomra azok voltak mindig nagyon-nagyon jelentős dolgok, amikor a zenének újabb és újabb vonásait, oldalait ismertem meg. Hogyha akarod, akkor a zene csodáját, vagy a másképpen a zene hatalmát, vagy a zenének a lehetőségeit. Hát ebbe például volt olyan, amikor muzsikáltunk együtt, és ez viszonylag korán volt már, és Csúri Sanyival szinte egymásra sem nézve pontosan ugyanakkor váltottunk valamit, és pont arra, ami ott jött, és pont az is annak a közegnek, aki ott pont az kellett. Tehát egy ilyen beszéd nélküli, nem lehet pontosan megmondani, miféle egy ilyen kommunikáció a zenész társaddal.
A transzcendenssel kezdtük,
emlékszel? Úgy van. Na most ennek van egy általánosabb része, amit elég gyakran átélek, hogy a színpadon, hogyha muzsikálunk, nagyon sokszor azt érzem, hogy a közönség, ahogy van, hogy a közönség nem homogén. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy mintha lenne egy valamiféle burkolója, egy valami álomsátor lenne föl több rétegbe valahol. És ez az álomsátor, ez valahol be van horpadva. És az azt jelenti, én úgy gondolom, azt jelenti, hogy ott ők nem figyelnek. És akkor ugyanazt kell folytatni, mint ahol vagy, pont ugyanazt. Csak arra kell gondolni, hogy hát figyeljetek már, hát olyan szép ez, hát hallgassátok, hogy mit énekel, te mellettem valaki, vagy hogyan milyen szépen együtt zenészleng. Szóval ez csak az elkezd fölemelkedni. És rendben van. És tényleg abba hagyják. Szóval ez megint egy olyan, tehát valahogy átmegy, tehát szóval a zene hordoz olyan információkat, és olyan módon, amit nem igazán ismerünk. Na most ez a jelleg, ez nagyon sokszor előfordul. Tehát azt például, de gondolom a primásoknál ez általános lehet, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy egy teljesen ismeretlen vagy félig ismert társaságban elkezdtünk muzsikálni, és akkor valakire ránéztem, és na, neked ez kell. És akkor kiderült, hogy tényleg az kell.
Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, nagyon-nagyon izgalmas volt. Sipos Mihállyal, a Muzsikás Együttes egyik alapítójával, matematikussal beszélgettem. Köszönöm szépen, és hát nagyon sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok.
Nagyon szépen köszönöm a többiek nevében is.